Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. A mai műsorban újra jelentkezik a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem kommunikációs és PR irodájával közösen készített tájékoztató rovatunk, melyben Seres T. Zalán író, egyetemi oktató két újabb tanulmányt ismertet arról, hogy mennyire biztonságosak a külföldről másodkézből vásárolt autók, illetve egy olyan okostelefonra kifejlesztett alkalmazásról, mely segítséget nyújthat a depresszió enyhébb formáival küzdőknek. A műsor második felében Mátyás királyról, azaz Hunyadi Mátyásról, vagy ahogyan még emlegetni szokták, Korvin Mátyásról hallanak, aki 1443. február 23-án Kolozsváron született, születésének 575. évfordulója pedig egész éves ünnep, az igazságosnak is nevezett királyra Magyarországon, illetve Erdélyben, és teljes magyar nyelvterületen mindenhol különféle rendezvényekkel emlékeznek, tartsanak velünk! Újabb kutatás eredménye erősíti meg azt a közbeszédben is gyakran előforduló feltételezést, hogy a külföldről behozott, sokszor leromlott technikai állapotban levő gépjárművek sokkal gyakrabban keverednek közúti balesetekbe, mint újan vásárolt társaik. Nyilván annak, hogy a kelet-európai piacokon rengeteg nyugati, használt autó kapható, annak többféle oka van, főként az említett régió lakóinak pénzügyi ereje. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a romániai közutak állapota sokszor nem kielégítő. Ám hogyha használt autó vásárlására készülünk, érdemes azt alaposan megnézetni egy hozzáértő szakemberrel. Seres T. Zalán író, egyetemi oktató, a Bábesbólyai Tudományegyetem kutatói által készített tanulmányt ismerteti.
Észlelhetők-e összefüggések a romániai közúti balesetek száma és a külföldről behozott használt autók növekvő népszerűségek között? Veti fel a kérdést az a tanulmány, melyet Benedek József és Silvio Marian Csobánu, a BBTF földrajzkarának munkatársai, valamint az Egyetem Politika, Közigazgatás és Kommunikációtudományi Karának egy PhD hallgatója, Anatolie Koscsuk jegyez. Romániában kirívóan magas a közúti gépjármű szerencsétlenségek száma, a halálos kimenetelű közúti balesetek arányát tekintve a listavezető EU tagállamok közé tartozunk. A Román Rendőrfőfelügyelőség forgalmi osztályának kimutatása szerint 2008 és 2015 között összesen 205.127 gépjármű volt érintett, 133.351 közúti balesetben, 202.396 emberi sérülést eredményezve, ezek közül 146.109 könnyű baleset volt, 39.599 komoly, 11.072 baleset pedig halálos kimenetelű volt. A számok és a tanulmány megállapításai kizárólag a gépjármű és gépjármű között történő, személyi sérüléssel járó, rendőri közbeavatkozást igénylő szerencsétlenségekre vonatkoznak. Mutatnak-e összefüggést a fönti adatok azzal, hogy az említett időszakban, tehát 2008 és 2015 között milyen típusú autók közlekedtek a hazai utakon? A vezetői jogosítvány és gépjármű nyilvántartó hivatal adatbázisára támaszkodva a szerzők három kategóriába sorolták a gépjárműveket. Az első kategóriába az újra regisztrált autók kerültek, amelyek korábban is az országban voltak bejegyezve, majd később itt váltottak például tulajdonost, és akkor ennek folytán újra bejegyeztették. A második kategóriába az új autók, amelyek az országban voltak először forgalomba írva, és végül a harmadik kategóriában azok a gépjárművek, amelyek korábban külföldön voltak forgalomba írva, illetve használtan behozták ezeket az országba. 2008 és 2015 között 853.249 új gépjárművet jegyeztek be Romániában, 1.690.353 külföldről származó használt gépjárművet irattak forgalomba az országban, illetve 2.487.190 korábban is Romániában bejegyzett gépjármű cserélt gazdát az országon belül. Az erdélyi régióban jelentősen nagyobb a használt autó behozatal, mint az ország egyéb területein. A jelenséget elsősorban az Erdély és a nyugat-európai államok között zajló nemzetközi vándorlás magyarázhatja, mutatnak rá a tanulmány szerzői. A nyugati határmegyékben érthető okokból szintén intenzívebb a használt autóimport, mint az ország keleti vagy déli régióiban. A használt gépjárművek java Németországból, Ausztriából, Franciaországból, Belgiumból, Hollandiából vagy Luxemburgból származik. A külföldről származó használt gépjárművek növekvő népszerűségét leginkább a hozzáférhető áruk indokolja, továbbá közrejátszik bizonyos gépjárműbrendek társadalmi imidzse, a használt gépjárműkereskedők különböző érdekeltségei, és a felhalmozódás a forrásállamokban, illetve a piac liberalizálása, ami ugye 2007-től kezdve az unióhoz való csatlakozás folytán nagyon intenzív lett. Illetve még itt említik a szerzők az új autók iránti kereslet gyengülését, hogy ennek vannak komoly gazdasági okai, például a 2008-as gazdasági válság kézzelfoghatóan visszadobta ezt a keresletet. A használt gépjármű árak alacsonyan tartása ugyanakkor súlyosan amortizált, technikailag eléggé kifogásolható vagy előregedett gépjárművek behozatalához is vezet. Ugye prelimináris tanulmányok szerint a 15 éves vagy annál öregebb gépjárművek 2,5-szer nagyobb valószínűséggel válnak érintetté közúti balesetekben, mint az ezeknél fiatalabb autók. A behozott használt gépjárművek egy részét ráadásul egészen más használati célokra és útviszonyokra tervezték, mint a hazaiak. Erre ugye jó példa a jobb kormányos autók, amelyek a jobb menetirányú közlekedésben használva ugye 40%-kal is nagyobb valószínűséggel keveredhetnek közúti balesetekbe. A közutak biztonságának javítását célzó nemzetközi uniós rendelkezéseknek, illetve a sürgősségi orvoslás hatékonyabbá válásának köszönhetően az utóbbi évtizedben nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt csökkent a halálos forgalmi balesetek aránya. 2015-re azonban ismét megugrott a végzetes szerencsétlenségek száma. A halálos balesetek, valamint az erősen urbanizált megyékre jellemző kisebb szerencsétlenségek számértéke nem mutat közvetlen összefüggést a külföldről behozott használt gépjárművek népszerűsödésével. A súlyos közúti balesetek gyakoriasodása, illetve a balesetek teljes számának az emelkedése azonban már igen. Az erősen urbanizált megyék között ilyenekre kell gondolni, mint Ilfov és Konstanca, ahol ugye az ilyen kisebb közúti balesetek, koccanások jellemzőbbek. 2008-tól 2011-ig egyetlen jobb kormányos használt gépjármű sem volt érintett ugyan hazai közúti balesetben. 2011-től valószínűleg az Egyesült Királyság irányába történő gazdasági vándorlás élénkülése, vagy felélénkülése miatt látványosan megugrott ezeknek a járműveknek a száma, és ez közvetlen összefüggésben áll azzal, hogy az ország közép-keleti régiójában számos olyan balesetet regisztráltak 2011 és 2015 között, amelyekben jobb kormányos gépkocsik érintettek voltak.
Telefonos applikáció gyógyítaná a depressziót? Talán igen. Nyilván nem a pszichiátriai betegség súlyos formáit, de annak enyhébb változatait, kezdeti fázisait talán tényleg korrigálhatja. Sokunknak nem szimpatikus, ám tény az, hogy olyan eszközeink, mint az okostelefon, táblagép, időnként jobb barátaink s beszélgető társaink, mint ismerőseink vagy családtagjaink. Ez a tendencia semmiképpen sem jó. Ám próbáljuk ennek mégis a jó oldalát kihasználni. Persze, hogyha hiszünk abban, hogy egyáltalán létezhet ilyen. Serestézalánt hallják.
Enyhíthető-e okostelefon applikációval a depresszív tünet együttes? Ezzel foglalkozik az a tanulmány, melynek a szerzői között Cesar Gyoszán, a BBTE klinikai pszichológia és pszichoterápia intézetének munkatársa is szerepel. A depressziót mára a világ betegség terhének legsúlyosabb tényezői között tartja számon az egészségügyi világszervezet, indít a tanulmány. Evidence-based, vagyis magyarul bizonyítékokon alapuló kezelési módjai ugyan léteznek a depressziónak, de ezek sajnos nem mindenki számára hozzáférhetőek. A technológia betörésével a mentálhigiéné területére pedig széles körben hozzáférhetővé váltak a számítógépes kognitív viselkedés terápiák, illetve applikációk formájában okostelefonokon is futtathatók ezek az applikációk. Néhány korábbi vizsgálat utalt ugyan arra, hogy ezek a telefonos alkalmazások hatékonyak lehetnek a küszöb alatti, illetve az enyhe és mérsékelt depressziós tünetegyüttesek csökkentése terén, azonban a tárgykörben végzett csekélyszámú kísérlet nem bír kellő statisztikai megalapozottsággal, és a megismétlésük is várat magára. Például egyetlen vizsgálat sem iktatott be placebo kontrollcsoportot, ami ugye esetlegessé teszi az eddigi eredményeket. A kutatók ezúttal egy olyan frissen kifejlesztett telefonapplikáció próbaverziójának tesztelésére vállalkoztak, amely a depresszió kognitív viselkedés terápiás megközelítésére épül. Három kísérleti csoportot alakítottak ki, melyekben random módon sorolták be a jelentkezőket. Az első csoporton a valódi, azaz optimálisan működő alkalmazás hatásait vizsgálták. A második csoport, ugye ez volt a placebo kontrollcsoport, ők tudtuk nélkül az applikáció álverzióját használták, míg a harmadik várólistás csoport volt, amely a tulajdonképpeni kontrollcsoport szerepét töltötte be. Az első két csoport körében 6 héten át tesztelték az alkalmazást, amelyet heti egy telefonos konzultáció egészített ki. Az alkalmazás 5 szerkezeti panelre épül. Az első az úgynevezett profil szekció, ahol a felhasználó egyfajta avatárt hoz létre. Ezen a felületen minden bejelentkezés alkalmával információk és grafikonok jelennek meg a felhasználó terápiás folyamatának előrehaladtáról, aktivitásairól, az alkalmazás használata során elért energiaszintjéről. A második szekcióban pszichoedukatív anyagok olvashatók, olyan cikkek, amelyek például a depresszió kialakulásának okaival, vagy a diszfunkcionális gondolkodás következményeivel foglalkoznak. A harmadik szekció gyakorlatokat tartalmaz, melyek döntő részt a kognitív újrastruktúrálás módszereit követik. A negyedik panel a fejlődés ütemét és mértékét elemzi, míg az utolsó automatikusan generált üzenetek segítségével arra biztatja a felhasználót, hogy olvasson el bizonyos témába vágó cikkeket, és végezze el a harmadik szekció kínálta gyakorlatokat. A 220 tesztalany közreműködésével végzett kísérlet jelentős hozzájárulásként értékelhető a depresszió kezelése terén, hiszen a világon elsőként a placebo kontrollcsoport alkalmazásával igazolta, hogy a depressziós tünetegyüttes enyhítésében hamarosan valószínűleg komoly szerephez juthatnak az okostelefonokra kidolgozott szoftverinnováció.
Az elmúlt 20 percben a Bábes Bolyai Tudományegyetem kommunikációs és PR irodájával közösen készített tájékoztató rovatunkat hallották, melyben Seresti Zalán író egyetemi oktató két újabb tanulmányt ismertetett.
Thank you.
legnevesebb szülöttjét ünnepli a hétvégén Kolozsvár. Mátyás király születésének 575. királlyá választásának 560. évfordulójáról nem csak a Mátyás emlékév keretében zajló 26. Mátyás napok emlékezik meg, a polgármesteri hivatal is meglepetéssel készül. A városháza két jelképes gesztussal fejezi ki tiszteletét Mátyás király előtt. Egyrészt szombaton, azaz ma este, a szokásos mellett díszmegvilágítást kap Kolozsvár főterén található Fadrusz János által megalkotott Mátyás szoborcsoport. Másrészt a szombati nap folyamán ez alkalomból egy közismert reneszánsz dallam csendül fel a városháza tornyából. A télen-nyáron jó kedvem van kezdősorú dallam Giorgio Mainerio Il Primo Libro de Balli 1578-ban Velencében publikált könyvében maradt fenn. A háromnapos Mátyás napok ingyenes programsorozatának csúcspontja szintén ma lesz. Kolozsváron vendégszerepel a több mint három évtizedes múltra visszatekintő Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál kórusa, akik délután 5 órai kezdettel a Farkas utcai református templomban Ványolós András és Szabó András vezényletével adják elő műsorukat. Műsoron reneszánsz kórusművek szerepelnek, valamint szemelvények az 1636-ban Gyulafehérváron első Rákóczi György fejedelem udvarában kiadott öreg graduából. A koncert után 18 órától Mátyás király 575. születésnapja alkalmából 575 fáklya fényénél a Farkas utcai templomtól a király szülőházáig vonul az ünnepi menet, majd ott Bordos László Zsolt épületvetítését láthatja a közönség. Február 24-e Szent Mátyás apostol ünnepe. A lévi nemzetségből Betlehemből származó Mátyás tudós ember volt. Az Úr tanítványai közé tartozott. Követte Jézust, János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig. Sorshúzással választották az apostolok közé Júdás helyébe, hogy velük együtt tanúskodjék Krisztus föltámadásáról, olvashatjuk az apostolok cselekedetei első fejezetében. Sok népi hiedelem és szokás fűződik nevéhez és ünnepnapjához. Szokás mondani, hogy ha Mátyás jeget talál, töri, ha nem talál, csinál. Ha Mátyás napján még fagy, akkor a jégtörő élesztetni tudja a csákányát. A néphagyomány szerint az apostol ezen a napon osztja ki a sípokat a madaraknak, hogy újra énekeljenek. A Mátyás napi időjárásból lehet jósolni az éves termésre, tojásszaporulatra. A hideg idő jó termést jelent, a szeles pedig kevés tojást. Ha Mátyáskor esik, akkor a jég elveri majd a termést, a szőlő savanyú lesz. A Mátyás napján fogott hal az egész évi szerencsés halászat előjele. A szökő napot a régiek Mátyás ugrásának hívták, mivel február 24-én toldottak be egy napot, így Mátyás ünnepe február 25-ére csúszott. A szent magyarországi kultuszának az Árpád korban még nincsen nyoma, ünnepnapja okleveleken a 14. században szerepel először. Thank you. Az 1443. február 23-án Kolozsváron született Mátyás sokak számára az igazságos királyt testesíti meg, és még többen gondolnak úgy uralkodására, hogy az volt a magyarság történelmének virágkora. A valóság természetesen ennél jóval árnyaltabb, ám az kétségtelen, hogy Mátyás igyekezett megtartani a békét országa számára, ám nem álltak távol tőle a nagyra vágyó törekvések sem. Egyes történészek bizonyított tényként kezelik, hogy a király a német-római császári trónért küszködött egész életében. Az is tény azonban, hogy a magyar királyság az ő idejében volt a legerősebb, az ország gazdag és Európa szerte elismert nagyhatalomként létezett, miközben központja Buda a reneszánsz kultúra egyik fővárosa lett. Hunyadi Mátyás, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet másodszülött fia, akit Vitéz János irányításával humanisták neveltek. A magyaron kívül latinul, németül és csehül is beszélt, műveltsége meghaladta a korabeli főurakét. Szent István után ő a legismertebb magyar uralkodó, emlékét számos népmese, monda, legenda, népdal őrzi. Az utolsó magyar király is, hiszen utána már az idegen uralkodók jöttek. Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott. 1469-től cseh társkirály, 1486-tól Ausztria hercege. Thank you. Korvin Mátyás, azaz Hunyadi Mátyás apja, Hunyadi János, szintén Kolozsváron született. Ez utóbbi 1446 és 1453 között Magyarország kormányzója, a középkori Magyar Királyság egyik legkiemelkedőbb hadvezére. Nevéhez fűződik az 1456-os Nándorfehérvári diadal, amely miatt a törökverő jelző is nevéhez ragadt, annak ellenére, hogy az általa vezetett másik két jelentős csata, a Várnai és a Rigómezei súlyos vereséggel végződött. A vajdahunyadi várat a hozzá tartozó birtokokkal együtt még Hunyadi János apja kapta luxemburgi Zsigmond magyar, német és cseh királytól, német-római császártól, a késő középkori Európa egyik legjelentősebb uralkodójától, aki egyes történészek szerint a későbbi törökverő valódi apja volt. Mátyás édesanyja a horogszegi Szilágyi Erzsébet, akit Hunyadi János 1430-ban vett feleségül. A majdani legendás alakká vált anyakirályné a tekintélyes szilágysági Szilágyi családból származott. Felmenői Zsigmond királynak tett szolgálataikért tekintélyes birtokokat kaptak az akkori Magyarország különféle régióiban. Testvére Szilágyi Mihály, aki 1458-ban Magyarország kormányzója lesz. Szilágyi Erzsébet történelmi szerepe azzal a jelenettel kezdődött, amikor megeskedtette 5. László királyt, hogy fiainak nem lesz bántódásuk Cillei Ulrik meggyilkoltatása miatt. Ismeretes, hogy a király ezen esküjét, amit tőle anyaként erőszakkal kicsikartatott, amint a Hunyadi ház ellenségei közé juthatott, azonnal megszegte, Hunyadi Lászlót lefejeztette, Mátyást foglyul ejtette. Ekkor tűnt ki, mennyire egyezik Szilágyi Erzsébet vére és cselekvés módja Szilágyi Mihályéval. Valódi reneszánsz amazon volt, akit kortársai méltán neveztek hős asszonynak. Családja veszedelmén nem asszonysírással, hanem pénzzel és fegyveres erővel igyekezett segíteni. A király már 1457-ben annyira megrettent tőle, hogy mindenáron egyezkedni akart vele, de a két ízben megismételt kísérlet nem sikerült, és a király még azon év novemberében meghalt. Erzsébet asszony pedig minden erejét megfeszítette, hogy fiát a trónra emelhesse, mely igyekezete sikerrel járt. 5. László halála után nagybátyja Szilágyi Mihály és a Hunyadi párt fegyveres erejének nyomására 1458. január 24-én Mátyást királlyá választották, a legenda szerint a Dunai Egén, ám ez így nem igaz. A jég abban játszott szerepet, hogy Szilágyi emberei átkelhettek a befagyott folyón. A biztonság kedvéért ugyanis Szilágyi Mihály felvonultatta 15 000 fegyveresét, de nem volt szükség ezek bevetésére, mert január 24-én a köznemesség egyhangulag királlyá választotta Mátyást. Nagykorúsodásáig 5 évre mellé rendelték Szilágyi Mihályt kormányzónak. Eleinte a kormányzó szerepkörén túlnyúlva is beleszólt az uralkodás dolgaiba, ám ez az ifjú királyt egyre jobban zavarta. Például 1458. január 31-én Szilágyi Mihály elrendeli, hogy a király szülővárosának, azaz Kolozsvár önkormányzatát az addigi 60 tagú tanács helyett 100 férfiú vezesse, közülük 50 legyen a magyar, ugyanannyi pedig a 100 náció tagja. A 12 esküdt is fele-fele arányban képviselje a nemzetiségeket. A bírót évenként felváltva válasszák a két nációból. 1458 nyarán Mátyás nyomására azonban Szilágyi Mihály lemond kormányzói tisztségéről, és ezután a tényleges hatalmat is az ifjú király tartja a kezében. 1458. június 8-án Budán már ő fogadja szülővárosa elöljáróit, és 2 oklevélben erősíti meg a korábbi kívánságokat, szélesbíti a város bíráskodási körét, s minthogy anyját és nagybátyját segítették, 3 évre adómentességet kapnak. Thank you. ház, amelyben az igazságos király megszületett Kolozsváron, az 1440-es években Méhfi Jakab jómódú szőlősgazda tulajdonában állt, és rendszerint nála szállt meg Szilágyi Erzsébet, ha Kolozsváron járt. A későbbi király több forrás, például Heltai írása szerint is, édesanyjával évekig Kolozsváron tartózkodott, talán egészen 1452-ig, amikorra befejeződött Vajdahunyad várának a kiépítése. Így itt keresztelték meg az óvári kolostorral összekötött domokos rendi templomban, vagy éppen a befejezett hatalmas Szent Mihály plébánia templomban. Az előbbi melletti rendház építését édesapja Hunyadi János is hadhatósan támogatta. De még iskolába is itt, Kolozsváron kezdett járni, talán a domokosok kolostori iskolájába. Bizonyosnak tekinthető, hogy itt eszmélkedett a jövendő király, mert máskülönben nem kötődött volna annyira a városhoz, és nem emlékezett volna rá ismételten, állapítja meg Gál György, történész. 1467. szeptember 28-án Mátyás király minden adó alól felmentette szülőházának akkori tulajdonosát, Kolb Istvánt, Méhfi Jakab vejét, valamint feleségét, Orsolya asszonyt, és annak testvérét, Margitot, és minden leszármazottjukat a ház és a hozzátartozó birtokok adója alól. A kiváltság, amelyet 1649-ben II. Rákóczi György is megerősített, rendkívül értékesítette az épületet, és biztosította aránylag változatlan fennmaradását. Az épület keleti szárnyát a 16. században építették, a két szárnyat összekötő átjáró szemöldök kövén az 1578-as évszám található. 1740 körül az örökösök eladták a városnak. Ezután volt átszállított foglyok átmeneti szállása és katonakórház is. 1887-ben első Ferenc József látogatásakor az épület elég rossz állapotban volt és bedőléssel fenyegetett. Az uralkodó adományt tett, hogy emléktáblával jelöljék meg a házat, a város pedig rendbehozatta az épületet. 1889. szeptember 2-án Jókai Mór és Orbán Balázs részvételével leplezték le Kolozsváron a Mátyás király szülőházára elhelyezett bronz emléktáblát. Az emléktábla tervét Pákhelyi Lajos készítette és Zala György kivitelezte. Jókai Mór verset is írt az ünnepségre. Az épületet a Mátyás király emlékmű felavatására a műemléki szempontok figyelembevétele nélkül alakították át, ezt csak mintegy 40 év múlva hozták helyre. 1891-ben a város az épületet az Erdélyi Kárpát Egyesületnek adományozta. Az Egyesület 1902. október 12-én néprajzi múzeumot nyitott benne. Rövid ideig a városi állatorvosi hivatalt is itt helyezték el. 1921. március 1-én a városi tanács levétette Mátyás király szülőházáról a magyar nyelvű bronz emléktáblát. 1925. október 11-én újra megnyílt a Mátyás király szülőház két helységében az Országos Történelmi és Erekje Múzeum kiállítása. 1940-ben az épületet Kós Károly tervei szerint restaurálták. 1945 és 1948 között a Mátyás király szülőházában működött a Móricz Zsigmond Kollégium. Szegény sorsú fiatalok tanulását segítette elő. 1948. július 1-től a város elöljárósága két évre a Bolyai Egyetemnek adta bérbe a Mátyás király szülőházat. Jelenleg a Kolozsvári Formatervezési és Képzőművészeti Egyetem működik az épületben. Az Espresso a végéhez közeledik, köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Márton Evelin vagyok, hallgassák műsorainkat a www.bukarestiradio.ru honlapon, és kövessenek minket a Facebookon is. Viszont hallásra!